Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium 3. részéből, a 3. rész 22. versétől, a 36. versig terjedő ige szakaszból. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ájnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták néki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, ime az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt: Semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük neked advent 4. vasárnapját. Köszönjük, hogy minden nappal közelebb kerülhetünk karácsony ünnepéhez. Köszönjük, hogy most egy kicsit kiszakítasz bennünket a karácsonyi rohanás, készülődés, vásárlás, sütés, főzés nagy forgatagából. Kiszakítasz bennünket, hogy a szívünkre beszélj, hogy el tudjunk csendesedni. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha az elmúlt héten nem tudtunk igazából odafigyelni a karácsony lényegére, és olyan sok minden vonta el a figyelmünket az Úr Jézus Krisztusról. Azért könyörgünk, hogy legalább most, ezen a szent alkalmon, az ünnepre készülve, valóban Jézus Krisztus lehessen itt az ige hirdetésben is, a gyülekezetben is, és a mi szívünkben, a mi gondolatainkban is a középpontban. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te mindent Jézus Krisztusnak adtál, mindent az ő kezébe tettél le. Ennek a világnak a sorsát, a mi életünknek a sorsát is, bűneinknek bocsánatát, az örök életünket. Köszönjük, hogy Jézus kezéből vehetjük mindezeket hittel, de köszönjük, hogy a hétköznapjainkat is, és az ünnepeinket is, és ezt a karácsonyt is Jézus Krisztus kezéből vehetjük el ajándékként. Add, hogy valóban hitünk kezeivel tudjunk ezért az ajándékért nyúlni, tudjunk minden mást elengedni, hogy megragadhassuk Krisztust. Köszönjük, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. És köszönjük, hogy ő valóban kész bennünket megajándékozni önmagával, az ő lelkével, hogy a mi örömünk teljes legyen. Te látod, hogy milyen sok töredékes öröm volt az elmúlt héten is, és az elmúlt napokban is az életünkben, hogy mennyire vágyunk a teljességre. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor rossz helyen keressük. Most azért jöttünk ide, hogy Jézus Krisztussal találkozzunk, és hogy az örömünk benne teljesedjék be. Így kérünk, ajándékozz meg a te lelkeddel, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szólít meg bennünket Isten advent negyedik vasárnapján. Az ő igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 100. fejezetéből. Hálaadó Zsoltár, ujjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kedves testvéreim, advent vasárnapjai mindig más és más arcát mutatják meg a Krisztus várásnak. És így módon mi is hallhattunk arról, hogy eljön majd az igazi világosság, az igazi nappal, aztán advent második vasárnapján Mária és Erzsébet találkozásából példát merítve az Isten nevének felmagasztalásáról, és a legutóbbi vasárnapon arról, hogy a próbák által erősödhet meg a mi hitünk. A mai adventi vasárnapon az Úr felett való örömről szeretnék szólni a Zsoltárok könyvének 100. fejezete alapján. Ez a Zsoltár, amelyet alapigeként felolvastam, nem túl hosszú, mindössze 5 igeversből áll, azonban rövidsége ellenére igen tömör, mondhatni intenzív. Ezt mutatja az, hogy ebben az 5 igeversben 6 felszólító módban lévő ige is található. Vígan énekelj, szolgáljatok, menjetek eléje, tudjátok meg, menjetek be, adjatok hálát, áldjátok. Ezek a felszólító módban lévő igék valamiféle szent dinamizmussal, mozgalmassággal töltik meg ezt a Zsoltárt. És ez a mozgalmasság tulajdonképpen rímel a karácsony előtti, Krisztus földre jövetele előtti történésekre. Rímel arra, hogy Mária és Erzsébet találkozik a magzat újongásával, az angyalok földre jövetelével, a pásztorok és a napkeleti bölcsek Betlehembe való zarándoklatával. Igen, megmozdul az égés előkészítésként, megmozdulnak az emberek is. És ez a mozgás nem egy kényszerű dolog, hanem a szívből ered, a szívből fakad. Igen, nagy sürgés, forgás előzi meg tehát az Úr érkezését. Nagy izgalomban van a Krisztus váró nép. És ez a váradalom nem szorongással és nem félelemmel, nem aggodalommal teljes, mert akinek tiszta a lelkiismerete, az nem aggodalommal és félelemmel várja az Úr eljövetelét, és ugyanígy van ez a karácsonnyal is, hanem szinte önkívületi örömben. És erről az önkívületi örömről szól a 100. Zsoltár, és bizonyságot tesz arról, hogy már a zsoltáros is mennyire kristály tisztán élte meg az ő kapcsolatát Istennel, amelynek a tetőfoka ez az érzés és ez a tapasztalat, amelyet megfogalmaz a 100. Zsoltárban. Lássuk meg tehát, hogy milyennek az örömnek az eredője, mi a hőfoka és mi az kifutása. Sokszor kinézik a társaságokból azokat az embereket, akik látszólag ok nélkül örülnek. Hát te minek örülsz annyira, szokták feltenni a kérdést. Igen, valóban hajlamosak vagyunk arra, hogy a közhangulatunk, a közfelfogásunk ne az öröm a dolgoknak, a jó oldalának a meglátása legyen, hanem bánatokát keressük meg inkább. És talán ésszel végig gondolva igazolni is tudjuk azt, hogy miért vagyunk búsak és szomorúak. Hiszen minek örülhetnénk? Minek örülhetnénk ilyen rossz gazdasági helyzetben? Miért lenne okunk örömre akkor, amikor lépten nyomon az erkölcstelenséggel találkozunk, amikor Azt tapasztaljuk, hogy törvénybe iktatják már lassan az erkölcstelenséget. Miért örüljünk akkor, amikor a környezetünk, a nép és a társadalom lelkét tükrözve egyre inkább pusztul? És ezek csak talán még a külső okok, még talán csak az enyhébb okok arra nézve, hogy ne örüljünk, hanem örömtelenek legyünk, mert mindannyiunk életében súlyosabb és nehezebb okok lehetnek. Lehet számtalan nehézség, betegség, lehet számtalan seb, vagy maga az idős kor, és sok minden van, ami megint csak az örömtelenségre ad okot. Azonban a mai adventi vasárnap és az alapige egyaránt elmondja, hogy mindezek ellenére, az ember szomorú és elesett léthelyzete ellenére van okunk az örömre. Van okunk az örömre, és az ige az okot így fogalmazza meg. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Azt mondja el az ige, hogy vissza kell menni az ős okig. És nem a világ teremtéséről beszélek most, hanem beszéljünk csak a saját életünkről. Mi az oka a mi életünknek? Ki idézte elő? Ki alkotta meg az életünket? És hogyha erre a kérdésre megtaláljuk az igaz, helyes választ, akkor tényleg az öröm uralkodhat el rajtunk, mert rájövünk arra, hogy a mi életünk nem csak úgy létrejött, nem csak beledobálták az elemeket egy nagy zacskóba, összerázták és létrejött az ember, ahogy egyes tudósok állítják a világ létrejöttét, hanem mindez alkotás. Valakinek, egy teremtő értelemnek, az Úristennek az alkotása. Alkotás mindannyiunknak az élete. Egyen-egyenként, személy szerint. Magam is alkotás vagyok, a mindenható alkotása. Persze az ember szereti megfosztani az Istent ettől, és azt mondja, hogy nincs Isten, és én vagyok az, aki alkotok. Én vagyok az, aki létrehozok dolgokat. Azt mondja az ember, hogy én csinálok gyereket. Én csinálok új növényeket. Én csinálok humanizmust és humanista, ember barát, de istentelen életrendet. Én csinálok majd kommunát. Én csinálok majd karriert. Azonban érezzük, hogy minden csinálás valamilyen szinten csíntevés az Istennel szemben. Vagy másképpen fogalmazva államcsín az Isten uralma ellen. Hiába akarunk gőgősen csinálni dolgokat, ezzel mímelve az élő Istennek az alkotását és teremtő erejét, minden egyes emberi csinálmány vége a kudarc, a rombadörés, a kiúttalanság. Akár társadalmi szinten nézzük ezt, akár a saját életünkre levetítve, amikor mi magunk próbáljuk kezünkbe venni a dolgokat, és akarunk karriert építeni, ahogy az angol mondja, hogy self-made menek akarunk lenni, önmagunk által felépített emberek, akkor a végén mindig az jön, hogy a mélyponton vagyok, hogy sírni lenne kedvem, hogy teljesen dugába dőlt az életem. Örömünknek tehát ez lehet az egyik oka, hogy az ember az önteltségét és önhittségét elfelejti, és Jézus Krisztus által megszabadul mindettől. Megszabadulunk és felismerjük, hogy nem mi vagyunk azok, akik teszünk valamit. Nem mi vagyunk azok, akik az mi életünket a kezünkbe tartjuk, hanem az, aki teremtett. Akinek az élet titka még mindig ott van a kezébe. Bármennyire is okosak vagyunk, és bármennyire is szuperkompjútereket tudunk előállítani, az életet még senki nem tudta előidézni. Semmilyen módon, sem kémia, sem mágikus módon. Mert az élet az Istennek a kezében nyugszik. És ez lehet, hogy egy nagy kutató szomorúsággal tölt el, mert eltűnik előle a cél, hiszen nem tud életet alkotni, de számunkra, hívő emberek számára ez a legnagyobb boldogság forrása. Ő alkotott minket. Az Isten alkotott bennünket. Az ő alkotása azonban nem egy befejezett tény. Nem olyan, mint a mi csinálásaink, amikor egy autó legördül a gyártó sorról, utána kimegy a gyárból, és vége már nem is érdekli a gyártót. Mi olyan teremtmények vagyunk, hogy Isten végig kíséri az utunkat. Végig kíséri és gondoskodik rólunk. Isten nem hagy magára bennünket, nem hagyja magára az alkotását. Ezt írja le saját szavaival a Korának szimbolikus, szemléletes nyelvén a Zsoltáros. Következőképpen az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Zsidó ember számára ez volt a legmegfoghatóbb képe annak, hogy hogyan gondoskodik rólunk az Isten. Úgy, mint a pásztor a juhokról. A pásztor, akinek hatalmas legelői, bőséges folyóvizekkel ellátott legelői vannak. És milyennek a legelőnek a juhai? Bennünket így terelget, ahogy a 23. Zsoltárban is bizonyságot tesz a Zsoltáros, az Úrém nékem őriző pásztorom. Vagy ahogy Jézus Krisztus mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor. De az Isten velünk lévőségének a szétkürtölése jelenik meg a 161. dicséretünkben, Tinódi Lantos Sebesén 16. században megfogalmazott gyönyörű énekében. Ezt minden népnek tudására adom. Istenünk vagyon. Istenünk vagyon. Ő a mi jó pásztorunk. Ő az ő legelőjének az őre, és mi vagyunk a juhok. Annak a felismerése, hogy Isten, a mi alkotónk, soha nem csak egy szelíd mosolyt. Soha nem csak egy enyhe derűt csal a mi arcunkra, hanem az ember, amikor erre rájön, akkor tényleg a szívében újjong. Tényleg ki tudna ugrani a bőréből, hogy milyen jó nekem. Milyen jó nekem, hogy az Úristen velem van. És éppen ezért hasonlítja mind Ézsaiás, mind Keresztelő János az emberi élet legörömtelibb eseményéhez, az esküvőhöz, az Úrral való közösségünket. Ézsaiás így ír 61. fejezetében, proféciás könyvében. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett. Az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Aztán az igeolvasásban hallhattuk Keresztelő Jánost is, aki szintén az esküvő képét, mint az emberi élet beteljesedése, a földi élet beteljesedésének a képét használja, és ezt mondja Jézusról. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Nagyon súlyosak és nagyon mélyek Jánosnak a szavai. Ez az öröm hőfoka. Nem részlegesség, nem töredékesség, nem részszerint valóság. Nem csak ideig valóság, hanem teljesség. És hogyha megfigyeljük a Zsoltárunkat, a 100. Zsoltárt, az Ószövetség embereként a Zsoltáros, de úgy is, mint aki Istenhez kötődik, ezt az örömben való teljességet fogalmazza meg, amely egyrészről nincs térbeli korlátok közé szorítva, mert azt mondja, hogy minden népnek mondja, minden nép újjongjon. Kiszélesíti a föld végső határáig, és utána majd később majd szólni fogok erről, azt fogja mondani, hogy mindörökké. Ez az örömöm lett teljessé. A teljesség, az öröm teljességébe lépünk be ilyenkor advent végeztében. És ez az öröm nem csak egy egyszerű érzelem, nem csak egy újongó, benső boldogság és vigadalom, hanem olyasmi, ami cselekvésre indít. Ami úgy ruház fel bennünket, ahogy a pásztorokat felruházta bátorsággal, erővel is elmentek Betlehemig. És hiszem, hogy a napkeleti bölcsek is, amikor az ő tudományukkal megéreztek és megsejtettek valamit abból a bizonyos csillagkonstellációból, ilyen örömmel mentek, hogy megszületett a megváltó. Ez adhat erőt. 100. Zsoltárban is talán ezért van olyan sok felszólítás. Menjetek az Úr közelébe. Menjetek az Isten házába. Menjetek be az ő udvaraiba. Menjetek az ő közösségébe, mert az öröm az soha nem egy magányos érzés. Az ember, aki egyedül van, nehezen tud örülni. Az örömünket igazán a közösségben lehet megélni. Igazán örülni csak együtt lehet, és ezzel az örömmel is úgy van, mint a szeretettel, hogyha magunknak próbáljuk őrizgetni, mint egy kincset, egy kis arany darabkát vagy pénzt, akkor szerte foszlik, kifolyik a kezünk közül, és már azt veszük észre, hogy nincs sehol. Mert csak úgy lehet gyarapítani, csak úgy lehet intenzíven és teljességben megélni, hogyha a közösségben vagyunk és megosztjuk egymással. Ha egy országban magasrangú vendég érkezik, akkor általában az a szokás, hogy már rögtön, ahogy földre ér a repülője, a repülőtéren fogadják, még esetleg piros szőnyeget is kiterítenek eléje, egy küldöttség kimegy eléje. És mi is így vagyunk akkor, hogyha hozzánk érkezik valami rég nem látott rokonunk vagy ismerősünk, kimegyünk elé. Kimegyünk a pályaudvarra, az autóbusz állomásra. Gyakran úgy érzem, hogy Jézushoz is ki kell menni. Ki kell menni eléje, és ahogy a zsoltáros buzdít, örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal. Tegyük meg így módon is az előkészületeket, úgy, ahogy teljesen más összefüggésben ugyan, de a tékozló fiú édesapja, az atya is várakozott a gyermekére, és a várakozásnak az a legmagasabb foka, amikor kimegyünk, és csak várakozunk, kiment a gyermeke elé. Menjünk mi is így az Úr elé, várjuk, és legyünk méltóak az ő fogadására. És ahogyan az örömünk az örökkévalóval való találkozásból fakad, úgy a kifutása is az örökkévalóságig terjed el. Ez az igazi fundamentum. Erre lehet építeni. Lehet építeni arra, amikor Isten hittapasztalata megmutatja nekem hátratekintve, hogy ő áll mögöttem az örökkévalóságban, és amikor egyes különleges élethelyzetekben előre is tudok tekinteni, akkor megláthatom azt, hogy előttem is az örökké valóság van. Mert ez a hívő embernek a horizontja. Az örökké valóságba tudunk csak igazán tájékozódni. És lehet, hogy végtelennek tűnik, lehet, hogy megfoghatatlannak tűnik az Isten, de mégis ez az igazi fundamentum. Ez az igazi talaj, amiben bele tudjuk horgonyoztatni a mi életünket. A zsoltáros így mondja, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Azt jelenti ez, hogy ő hűséges, és nem hagy magunkra bennünket. Sem most, sem máskor. Az ókori ember számára nagyon fontos volt az őt követő nemzedék. Fontos volt számára, mert a gyermekekben, az unokákban látta az ókori ember az ő egész tudásának, értékvilágának, kultúrájának a tovább folytatódási lehetőségét. Talán jó lenne a mi korunknak is példát venni ilyen tekintetbe. És számára ezért fontos az, hogy az Úr hűsége, vagy más fordítás szerint az Úr szeretete nemzedékről nemzedékre tart. Nem csak ideig való, hanem kiszélesedik. Az idői korlátokat is legyőzve teljessé válik. Nem csak arról szól, hogy ma még szeretlek, de holnap már kiesel a kegyelemből. Ma még társamnak, örök hűséges társnak fogadlak el, aztán holnap után majd elfelejtem, és más lesz fontos a számomra. Ez az emberi hűségre, jobban mondva az emberi hűtlenségre jellemző. Az Isten hűsége örök. Ez azt is elmondja nekünk, hogy ahogyan az ő hűsége örök, a mi örömünknek is öröknek kell lenni. Lehet, hogy furcsa ezt kimondani, és furcsa végig gondolni, hogy hogyan lehet örökké örülni. Hogyan lehet még a legnehezebb pillanatokban is örömmel viseltetni. Úgy gondolom, hogy csak is úgy, hogyha az Isten hűségére tekintünk. Ha még a legnehezebb és legkiúttalanabb élethelyzetben is ki tudjuk mondani azt, hogy amit Jobb kimondott, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Áldott legyen az Úr neve, ez a mi bizonyságtételünk kell legyen. És ez kell legyen a bizonyságtételünk minden reggel, amikor fölkelünk és ajándékként tudjuk elfogadni hálaadással, áldásként az új napot, és minden ajándékát az Istennek. Az öröm a legfontosabb vonása az Isten országának. Pál apostol írja a Római Levél 14. fejezetében. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Karácsonyunk is így módon nem az evés és az ivás köré kell fókuszáljon, az csupán egy gyönyörű kelléke lehet esetleg az ünnepnek, hanem az igazság, a békesség és a Szentlélekben való öröm kell legyen. Így készülődjünk, hogy legyen kész a test, de legyen kész a lelkünk is a karácsony megünneplésére. Ez az öröm legyen teljessé, kívánom szívemben minden gyülekezeti tagunknak a mi karácsonyi ünneplésünkben. Így készüljünk az Úr érkezésére, menjünk eléje örvendezéssel. Amen. Kegyelemnek Istene, ami tőled származik, az csak jó és tökéletes, tiszta és szent lehet. Minket is tisztáknak és ártatlanoknak teremtettél, szabadságra méltóztattál, és mégis mi mindnyájan a bűnnek szolgaságába eladtuk magunkat. Nincsen közöttünk csak egy is, ki a maga erején megszabadulhatna, ki azt mondhatna, hogy szabadságot és megváltást tudok létrehozni. De nagy a te irgalmasságod. Nem akarod, hogy elveszünk a mi bűneinkbe, hanem megkönyörülsz rajtunk elesett állapotunkon, és küldtél nekünk szabadítót, megváltót. Hála legyen neked, ó irgalomnak, Atya, hogy ezt az örömet szerzetted nekünk, szent fiad az Úr Jézus által, ki testbe öltözött értünk, hogy legyen szentségünk és váltságunk. Ó Jézus, ha így szerettél bennünket, ha üdvözítőnké lettél, segítsd gyengeségünket, hogy mi is szerethessünk téged és követhessünk. Te általad lelkünk végül menjen fel a mennyei dicsőségbe. Így áldj meg, így szenteld meg a mi várakozásunkat, így szenteld meg ünnepünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.